Én is nagyon sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntelek benneteket, azokat, akik talán először vannak itt az Úrházában, vagy sokadjára. Köszönöm szépen Tominak a kedves szavait. Egy kicsit most úgy érzem magam, mint egy ember, aki egy balesetben nem tudott egy ideig járni, és aztán elérkezik ahhoz a ponthoz, hogy most már meg kellene mozdítani a lábát, és lassan el kellene kezdeni, mint aki újra tanul járni. De azon gondolkodtam, hogy az Úrnál ez nem így működött, mint a természetben, ahogy működik, hanem az Úr azt mondta a betegeknek, hogy kelj fel, vedd a te ágyadat és járj. Úgyhogy én a mai napon ezt fogom tenni. Veszem az ágyamat, nem egyik lábom a másik után úgy szépen lassan görbebottal, hanem veszem az ágyam és járok és hirdetem az Isten igéjét. Ugyanis egy nagy feladat van rajtam, hogy a 3 hét vagy a 4 heti adventi üzenetet most egy Isten tiszteletbe, egy ige hirdetésbe foglalja, mert hogy hallottátok már az előbb, nem sok alkalom van erre, hogy ezzel ilyen formában foglalkozzunk. A Galata 4:4-et fogom olvasni az igéből, amely így szól: de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve. Amen. Imádkozzunk. Istenem, köszönöm neked a mai napot, köszönöm neked a te kegyelmedet, hogy a mai napon emlékezhetünk az adventi időszakra, emlékezhetünk azokra az eseményekre, amelyek következtek akkor, amikor elküldted a fiadat, a Jézus Krisztust erre a földre. Kérlek téged, Istenem, hogy semmilyen akadály ne legyen itt a mai napon, amely meggátolna bennünket a te igédnek a meghallására, a te igédnek a hirdetésére. Arra vágyunk, hogy a te szent lelked betöltsön bennünket, és megértsük azt, amit mondani akarsz a mai napon a gyülekezetnek. Amen. Foglaljatok helyet. Arról szeretnék a mai napon néhány gondolatban beszélni, hogy miért volt a legjobb idő, a legalkalmasabb idő arra nézve, hogy Isten elküldje a fiát erre a földre. Így amikor felületesen olvassa az ember a Bibliát, akkor azt gondolja, hogy elküldhette volna 50 évvel előtte, 100 évvel később, teljesen mindegy lett volna. Viszont amikor így elkezdtem beleásni magam ebbe a dologba, elkezdtem foglalkozni ezzel a gondolattal, akkor megállapítottam, hogy ez bizony tényleg a legjobb idő volt, nem véletlen van odaírva, és nem olyan dolog, mint amit szoktunk mi keresztény emberek, sokszor, amikor olvasjuk a Szentírást, akkor úgy állunk ehhez a kérdéshez, hogyha valamit találunk a Bibliában, és nem értjük, akkor elkezdünk addig keresni, míg valamilyen magyarázatot rá nem húzunk erre a dologra, és hogyha megtaláltuk, akkor érezzük, hogy egy kicsit sántít, de megtaláltam valamit, amivel meg tudom magyarázni az Isten igének az igazságát, hogy tényleg az igében igazság van. Amikor elkezdtem ezen gondolkodni, és belástam magam, akkor azt láttam, hogy Isten egy annyira tökéletes munkát végzett azzal, hogy akkor küldte el a fiát, amikor elküldte, hogy ettől tökéletesebbet nyilván, hogy nem végezhet senki, mert Isten a legtökéletesebb. Rögtön az első dolog, amivel itt foglalkozhatunk, az időnek a teljessége. Amikor eljött az idő teljessége, ez a szó, hogy teljes idő. Ezt mi nem szoktuk a mindennapi beszédünkben így mondani. Nem szoktuk így alkalmazni, amikor egymással beszélgetünk, hogy holnap elmegyek hozzád, mert most jött el az időnek a teljessége. Azt mondjuk, hogy elmegyek holnap hozzád, mert most van időm rá, mert most van az a pillanat, amikor esetleg valamilyen problémát megoldhatunk, most van az a lehetőség, amikor elvégezhetünk valamilyen dolgot, de ezt, hogy az időnek a teljessége eljött és elmegyek hozzád, ezt mi így nem használjuk a magyar nyelvben. Viszont amikor megnézzük az Isten igéjét, akkor megnézzük különböző biblia fordításokat, akkor azt láttam, hogy az összes nagyobb fordítás, tehát biblia fordítás, amit használunk a magyar nyelven, mindegyik biblia fordító ezt a szót használta, hogy amikor az idő teljessége eljött. Amikor az idő teljessége eljött, valószínű, hogy azért használták mindannyian, mert nem találtak jobb kifejezést, jobb szavat, hogy visszaadják azt, ami a Bibliában benne van, és amit az eredeti Szentírás le akar, tehát közölni akar felénk. Mi a magyar nyelven ezt úgy mondjuk, hogy a legjobb idő. Amikor az a pillanat eljött, hogy az a lehető legjobb pillanat. Ilyen van az életünkben nagyon sokszor, mindannyiunk életében, vissza nem térő pillanatok, azt a pillanatot nem ragadod meg, akkor máskor nem biztos, hogy visszajön az a pillanat, és sokszor az életünkben alkalmazok is ezt a dolgot, és mondjuk bizonyos dolgokra, hogyha akkor a mai eszemmel rendelkeztem volna, akkor másképpen tenném ezt a dolgot, akkor másképpen állnék ehhez a kérdéshez, de az a pillanat elment, és nincs tovább. Igazából néhány dolog alapján szeretném megvizsgálni, hogy miért volt az a legjobb alkalom arra, hogy Isten kibocsássa az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust erre a földre. Igazából egy ilyen dolgot fogalmaztam meg magamnak, hogy az Isten menetrendje szerint. Most nem jó menetrendeket emlegetni, ma éppen sztrájkolnak a volánnál, úgyhogy lehet, hogy nehézségekkel fogunk szembe találni magunkat, de az Istennek van egy menetrendje, vagy zenész nyelven, hadd mondjam ezt a dolgot, hogy Isten talán a kottát megírja, és ott van Isten előtt az ő nagy kottás füzetje, amiből aztán ő zenél, és ott minden hang a helyén kell, hogy legyen. Nem lehet kicsit hamarabb, egy kicsit később, hanem abban a pillanatban kell egy hangot leütni, amikor kell. Ugye ezt a zenészek tudják, mi, akik nem értünk a zenéhez nekünk mindegy, egy a közelébe, egy mellé, egy a közelébe, de akik a zenéhez értenek, azok pontosan tudják, hogy hangjegynek megvan a súly, azt akkor kell, amikor, úgy, ahogy, olyan ideig, amennyi ideig, és az Isten ebből játszik. Isten eltervezte a dolgokat, hogy mit miért fog cselekedni, és amikor az igét megnézzük a Mózes könyvének az első részének a harmadik fejezetében már a protoevangéliumot megadta, és elmondta Isten, hogy majd az asszony magva a kígyó fejére fog taposni, és aztán onnantól kezdve Isten kereste a lehető legjobb pillanatot arra, hogy elküldje a fiát, a Jézus Krisztust erre a földre. Amikor a Máté evangéliumát olvassuk, akkor a Máté evangéliumában láthatjuk nagyon sokszor, máshol is, de a Máté evangéliumában különösen láthatjuk ezt a dolgot, hogy a Máté evangéliumát egy mondat végig kíséri, a mondat pedig így szólt, hogy ez azért történt így, hogy beteljesedjen az ószövetségi írás. Hogy beteljesedjen az Ézsaiás jövendőlés, hogy beteljesedjen a Mikeás jövendőlése, beteljesedjen ez a jövendőlés, vagy az a jövendőlés. És ebből is látjuk azt, hogy az Isten kitervezte teljesen az egész mindent, amikor az Úr Jézus Krisztus a földre jött, a legapróbb dolgoktól a legnagyobb dolgokig ő mindent eltervezett. Amikor talán visszaemlékszünk a tavalyi év folyamán, advent időszakban Tamás a pásztor beszélt arról, hogy miért názáreti a Jézus. Elnézést, egy kis vizet. Beszél az ige a Szamárhátról, beszél az ige Betlehemről, beszél az ige mindenről, és különösen a Máté evangéliumában jön ez a dolog elő, mert Máté kifejezetten az ő evangéliumát a zsidó embereknek írta, nem tudva azt, hogy az ő írását majd 2000 évvel később is szentírásként olvassák, és ő kifejezetten ezeket a dolgokat igyekezett bemutatni a zsidó embereknek, hogy azért kellett a Mesiásnak akkor és úgy megszületni, úgy történni az eseményeknek, mert ezt az Isten megtervezte. És amikor Máté tehát végig ezt így leírja, akkor láthatjuk azt, hogy az Isten pontosan dolgozik, ő nem hasraütésszerűen cselekszi a dolgokat, hanem mindent úgy, ahogy előre megírta, ahogy előre megmondta, ahogy előre kigondolta, és a prófétáink keresztül kijelentette. A legnagyobb profécia az Úr Jézus Krisztus földrejöveteléről a Dániel proféta könyvében található, ugyanis Dániel egészen pontosan leírta az eseményeket, hogy mik hogyan fognak következni. Ugyannyira pontosan leírta az eseményeket, hogy a Biblia kritikusok azt mondják, hogy Dániel valószínűleg nem is akkor élt, amikorra datálják az ő életét, mert ezt valaki visszamenőleg írta le. Hát valaki előre nem tudhatta azt, hogy mi hogy fog történni, a birodalmak hogyan fogják egymást követni. Mi hívő emberek, mi nem így valljuk, mi hisszük azt, hogy Isten a prófétákat használta annak érdekében, hogy megmondja az ő üzenetét, az ő beszédét az embereknek, és Dánielt használta ebben az ügyben, hogy megmondja előre, hogy mi hogy fog következni. Megmondta a a birodalmakat, hogy hogy fognak egymás után következni. A babiloni birodalom idején született Dániel, a babiloni birodalmat követte a perzsák birodalma, a perzsák birodalmát követte a görögök birodalma, a görögöket pedig a rómaiak, és ezeket a dolgokat mindet Dániel megmondta, megjövendölte, nagyon nagy precizitással, nagyon pontosan elmondta ezeket a dolgokat előre, hogy mi hogy fog következni. És ezek a valóságban így következtek be egymás után. A nagy Sándor a görög hódítóval kapcsolatban több legenda született, hogy ezek a legendák mennyire igazak, vagy mennyire nem, ezt nem tudom, de állítólag volt egy olyan történés, amikor ő odament Jeruzsálemhez, és készült volna Jeruzsálemet ostromolni. A zsidó főpap kiment hozzá a városon kívülre, és amikor kiment hozzá, akkor vitte a Dániel próféta könyvéből az írásokat, és amikor elolvasták ott közösen, akkor Nagy Sándor egyszerűen ledöbbent, hogy ez őróla szól. Nem tudom, hogy jártál-e már így, de én már jártam úgy az Isten igével, hogy felfedeztem azt, hogy bizony ez én rólam szól, hát inkább a bűneimből való megtérésre figyelmeztetett az Isten igéje, de Nagy Sándor rádöbbent arra, hogy Dániel leírta az ő élethelyzetét. A Dániel próféta könyvében az Úr Jézus Krisztus megjelenéséről olvasunk az ő keresztre feszítés, az ő halálát megjövendölte. Most ez egy igehirdetés, az kevés ahhoz, hogy ebben mélységekig belemenjünk, hogy ebbe teljesen kielemezzük ezeket a dolgokat, ugyanis Dániel hetekről beszél, a Biblia tudós emberek tudják, hogy ezek a hetek éves ciklusokat jelentenek. Azt is tudjuk, hogy ők nem pontosan úgy számolták az időt, mint hogy mi számoljuk 365 nap egy év, hanem 360 nappal számoltak, tehát vannak benne átcsúszások, most ezekben a részletekben nem megyünk bele, de szeretném felolvasni Dániel 9:25-26-ot, és így szól az Isten ígéje. Tudd meg és értsd meg, attól, hogy elhangzik a parancs, Jeruzsálem épüljön fel újra, 7 hét telik el a fölkent fejedelemig. 62 hét alatt újra felépül az utca és a fal, mégpedig sok szorongás közepette. 62 hét elteltével megölnek egy fölkentet. Tehát az ige az Úr Jézus Krisztusról beszél, és ez abban a korban zajlik, amikor az Úr Jézus Krisztus megjelent a valóságban ezen a földön, amikor keresztre feszítették, amikor megölték. Tehát amikor így megnézzük az Isten igéjét, akkor azt láthatjuk, hogy ezt Isten nagyon nagy precizitással kiszámolta, hogy mikor lesz a legjobb idő, és amikor a legjobb idő eljön, akkor ő elküldi ezt az ő fiát erre a földre, és ott, amit már említettem a Máté evangéliumában, pedig végig veszi ezeket a dolgokat, hogy most így kellett beteljesedni a Szentírásnak. Péter apost 1 Péter 1:20-ban pedig azzal megírva, ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent ti érettetek. Tehát igazából a Szentírás arról beszél, hogy Istennél egy nagy terv van, ezt a tervet ő elképzelte, és ezt a tervet ő végig vitte. Tehát ez az egyik oldala a dolgoknak, hogy miért kellett az Úr Jézus Krisztusnak akkor eljönni, mert Isten így tervezte, így jelentette ki a prófétáknak, és ezeknek a dolgoknak, amit Isten egyszer megmond, hogy nem olyan, mint mi emberek vagyunk, hogy változunk, hanem Istennek az egyik tulajdonsága az, hogy ő egy változhatatlan Isten. Nekünk embereknek az egy jó tulajdonságunk is lehet, hogy változtathatunk a mi gondolkodásmódunkon, mégpedig azért, mert például meg tudunk térni. Ha mi is változhatatlanok lennénk, akkor nem tudnánk megtérni, mert élnénk a mi életünket. De mi változásra képesek vagyunk, és ez lehet negatív, vagy lehet pozitív irányban is. Vannak emberek, akik rosszabb irányba változnak, és egy kicsit talán ez mindannyiunkat elkap ez a része is a dolognak, mert amikor gyerekek voltunk, akkor úgy gondolkodunk, mint gyermek, és sokszor a gyerekek egymásnak meg tudnak bocsájtani, szeretni tudják egymást utána, hogy felnőnek, pedig megkeményednek. Tehát rossz irányba is tudunk változni, de maga a megtérés az arról szól, hogy jó irányba változunk, változhatunk, mert meg tudunk térni. Az Isten viszont változhatatlan, és ő, amit egyszer megmond, az úgy van, és ez nekünk testvérek, higgyétek el, hogy egy nagyon jó dolog. Van egy olyan pont az életünkben, ami biztos, és az Isten. Nem biztos a pénzünk, nem biztos a munkánk, nem biztos sok minden, ami felé bizodalmunk van, de egy dolog az életünkben az biztos, ez az Isten. Ő nem változik meg. És ő, amit megmondott egyszer, ő azt meg tudja cselekedni, és ő azt meg fogja cselekedni, és mi pedig úgy állunk ehhez a dologhoz, hogy az ő szavára támaszkodhatunk. Az Isten nem köti az én imádságom. Nem köti a te imádságot se. Isten nem kénytelen arra, nem, nincs rákényszerítve arra, hogy ha te imádkozol valamit, akkor ő az szerint cselekedjen. Nem egy olyan, sokszor mondom ezt a hasonlatot, hogy Isten nem egy ilyen kávéautomat, amiben bedobáljuk a pénzt, és akkor olyanra kérjük a kávét, amilyenre szeretnénk a legjobb esetben, hanem Isten, ő neki elvei vannak, és ő nincs kötve a mi imádságunkhoz, de van kötve az ő igéjéhez. Van kötve az ő igéhez, és az igéje, amikor beszél valamiről, amit az Isten megmondott, hogy az úgy lesz, hogyha mi azt tesszük, amit kell, akkor ő meg azt teszi, amit ő akar, ez egy evangélium a hívő emberek számára. És Isten sok jó dolgot mondott, emlékezünk csak az ő igébe, ketten egy akaraton vagytok, kérjetek bármit az én nevemben, megadja nektek az én mennyei atyám. Ez egy evangélium. Ez egy csodálatos dolog, de nem csak ez van benne, hanem nagyon sok minden. Na most a másik oldalát, hogyha megnézzük a dolgoknak, hogy miért volt akkor a legalkalmasabb idő, akkor ebben talán egy kicsit még közelebb kerülünk a valósághoz, hogy Isten miért azt az időt választotta ki, mert hogyha csak az első részét, amivel eddig foglalkoztunk, néznénk, akkor mondhatnánk azt is, hogy Isten mindent úgy rendezhetett volna hamarabb, ahogy kell, és akkor elküldhette volna az ő fiát hamarabb is. De a másik része ennek a dolognak, hogy az emberek felkészültsége szerint küldte el az ő fiát. Tudjuk azt, hogy abban az időben a rómaiak leuralták a teljes Izrael részét, és nem csak Izraelt, hanem az egész világot. És ennek egy óriási része van ennek a római birodalomnak abban, hogy Isten megvárta ennek a birodalomnak a létrejöttét, és ebben a birodalomban a lehető legjobb pillanatot megkereste arra, hogy elküldje az ő fiát erre a földre. A lehető legjobb pillanat az Isten számára a római birodalom volt, ugyanis akkor az akkor ismert világnak majdnem a teljes része egy országot képviselt, majdnem az egész világ egy országhoz tartozott, és Isten nem azt akarta, hogy az ő evangéliuma, hogy az embereket szeret, és az emberek az üdvösségre juthatnak, hogy ez az evangélium ott a zsidók közt egy ilyen belterjes valamivé váljon, ami majd utána a zsidó emberek összevesznek, és lesznek ortodox zsidók, akik megmaradnak a régi hagyományoknál, meg lesznek keresztény zsidók, akik elfogadják az Úr Jézus Krisztust, hanem az Úrnak egy világot megváltó terve van, és ez megint csak egy evangélium, mert mi is így lettünk hívők. Isten adta az evangéliumot az összes pogány népnek az egész világ számára, és ehhez kellett egy olyan birodalom, ahol az emberek szabadon járhattak és szabadon mozoghattak. Hát a mai világunkban ezt mi nehezen tudjuk felfogni, mert a mai világunk ez arról szól, hogy szabadon mozoghatunk az egész világon, még akkor is, ha bizonyos helyekre vízum kell, és menni kell a nagykövetségre vízumért, de ha eltervezzük, hogy elmegyünk egy ilyen országba, megvan a módja annak, hogy eljuthatunk abban az országban. Viszont azt a világot, hogyha megnézzük, ami akkor volt, akkor egyértelműen látjuk azt, hogy az a világ nem egy olyan világ volt, mint a mi világunk. Egy másik országnak a területére nem mehettek át az emberek csak úgy, hogy most én úgy döntöttem, hogy én izraeli ember vagyok, és én most megyek a világnak a másik részébe, másik országba. Tehát ez egy sokkal, de sokkal bonyolultabb dolog volt ettől, és Isten ebben a dologban is a lehető legjobb időt választotta ki, ugyanis a római béke, ez egy elhíresült dolog, Pax Romana-nak mondják, talán akik ezzel a fogalommal találkoztak. A rómaiak igyekeztek mindenütt békét teremteni az egész birodalom területén. Az, hogy az embereknek a szívébe ettől nem volt béke, az egy más lapra tartozik, mert látjuk csak a zsidókat, hogy mennyire nem voltak ők békében a dolgokkal, de a rómaiak igyekeztek mindenütt békét teremteni ez az egész nagy-nagy birodalom területén, és És ez az evangélium terjesztése szempontjából egy óriási nagy dolog volt, hogy megtehették ezt, hogy szabadon az egész akkor ismert világon hirdethették az evangéliumot. Ezt láthatjuk az igéből, már a Szentírásban is láthatjuk azt, hogy Pál apostol megy egyik szigetből a másikra, ugye gyülekezetek jönnek létre Kis-Ázsiában, Görögországban, Rómában, Izraelben, és sok-sok helyen, aztán az egyház történelmből pedig látjuk azt, hogy már nem csak ezeken a területen, hanem mindenütt az egész földön hirdetik az evangéliumot. Hát Istennek ez volt a terve. És erre a legjobb idő az volt, amikor végre kinyíltak a kapuk, és lehetett menni az egész világon. Fantasztikus az Istennek a terve. Volt egy ige hirdető testvérem már az Úrnál van azóta. Ő szokta mondani, hogy nem tudom, hogy ti élvezitek-e, amiről beszélek, de én nagyon, egy valakiről tudok, aki nagyon élvez. Én élvezek ezekről a dolgokról beszélni, mert ez az Istennek a munkája, és amikor ott látod azt, hogy bontja ki ezt a dolgot Isten, ott van egy ország, egy nagy birodalom, és ott oda helyezi a közepébe az ő fiát, a megváltót, és amikor ő feltámad, és széjjel zavarják őket ott Jeruzsálemből, ne itt legyetek már egy csomóba, egy rakásba, hanem menjetek és hirdessétek az evangéliumot, és az evangélium eljut az egész világra. Fantasztikus dolog. Aztán, tehát ez volt a római béke, aminek egy óriási szerepe volt, hogy az evangélium elterjedt az egész világra. Utána ott van a római jog, hát ezzel a kérdéssel most nem akarok foglalkozni, tudom, hogy vannak itt a gyülekezetben olyanok, akik jogi végzettséggel rendelkeznek, olyanok is vannak, akik jogot tanulnak, aztán hazamennek úgy, és azt mondják, hogy beszélt itt valaki a jogról úgy, hogy fogalma nincs róla. Biztos, hogy nincs fogalmam, de amikor az emberiségnek a történelmét megnézzük, akkor látjuk azt, hogy a legfantasztikusabb törvény az a Mózes törvénye volt, tehát amit Mózesnek adott az Isten, tehát ez volt a legnagyobb vívmánya az embereknek, hogy egy kiütőt fogja, csak egy kiütőt fog jár, nem az egész fejét kell venni, ha valaki kiütötte a fogadat. Ez egy óriási törvény volt, és utána viszont ugye ez a törvény csak a zsidóságon belül működött ott Izrael népén belül, viszont a római jog az a még a mai demokratikus államoknak is, államokat is meghatározza, mert rendszabályozott nagyon-nagyon sok mindent, ami addig nem volt, és ennek is óriási jelentősége volt, hogy amikor eljött végre egy olyan birodalom, ami jogosság tekintetében egy olyan állam volt, amiben az emberek nem lehetett, az embereket nem lehetett akármilyet csak úgy felelősségre vonni, hanem volt egy bizonyos törvény, akkor Isten ezt a részét is használta ennek a részének. Na most, amikor tovább megyünk, akkor megnézhetjük azokat a dolgokat, amely a mi értelmünkkel talán így már nekünk a mai időkben, amiben mi élünk, kicsit értelmezhetetlenek ezek a dolgok, ami számunkra. Az, amikor arról beszélünk, hogy Rómában egy hatalmas nagy útépítés zajlott, és hogy ennek milyen jelentősége volt az evangélium elterjedése szempontjából. Tehát azért mondom, hogy ez értelmetlen a mi számunkra, mert a legkisebb települése is utak vezetnek ma Magyarországon. Viszont abban a korban, amiről beszélünk, ennek egy óriási jelentősége volt, hogy utakat építettek, és megközelíthetőek voltak a dolgok, tudtak az emberek menni, és ezt Isten kihasználta, ezt várt, ezt a lehetőséget, mert ő az egész világot meg akarta, az egész világ számára fel akarta kínálni ezt a lehetőséget, hogy megismerhesse az ő fiát. Egy óriási jelentősége volt ennek a dolognak. Egy kicsit a mi felgyorsuló világunk úgy fel se tudja fogni ezeket a dolgokat, különösen a gyerekeknek, itt amikor mesélünk valamit, amikor mi fiatalabbak voltunk. Egyébként csak megjegyzem a Tomi mondására, hogy nem vagyok én annyira idős, csak korán kezdtem az ige hirdetést. Tehát 16 éves voltam, amikor először igét hirdettem, tehát amiatt van ez a hosszú múlt. Tehát igazából fel se fogják a gyerekek, amikor mi beszélünk valamiről. Amikor elmondjuk a gyerekeinknek, hogy amikor a feleségemmel összeismerkedtünk 21 néhány, majdnem 30 évvel ezelőtt, különböző országokban éltünk, és aztán váltottunk leveleket egymással, ami egy hétig ment, meg egy hétig jött vissza, és így tudtunk egymással kommunikálni. A gyerekek látják, hogy milyen őskövületek vagyunk, hogy ez már a mai világban teljesen másképpen működik. Tehát ezeket a kérdéseket, ezeket így kell fogni, hogy mi a mai modern szemünkkel nézzük, és azt mondjuk, hát mi van abban, építettek egy néhány utat. Nem, nem mi van abban, hanem az van, hogy tudtak az emberek közlekedni, azelőtt nem tudtak, hanem térdig a pocsolyába közlekedtek. Vagy ugye az egy országról beszéltünk, de az egy nyelv, és az nem a latin nyelv volt, hanem a görög nyelv volt, ezzel kínozzák az iskolába teológus hallgatókat, engem is kínoztak annak idején ezekkel a nyelvekkel, annyira nem hagytam magam kínozni. Emlékszem, a héber tanár bejött és elkezdett nekünk arról áradozni, hogy a héber nyelv micsoda fantasztikus nyelv, ezen a nyelven szólt Isten az emberhez, ezt a nyelvet tanulni kell. Mi meg aztán egy mondattal lezártuk, hát az Úr magyarul is fantasztikusan tud, és ő így is szokott hozzánk szólni. Úgyhogy, de abban a korban, amiről beszélünk, az, hogy nem millió kis nyelv volt ott, nem millió kis nyelvű ember élte az ő életét, hanem volt egy nyelv, a görög nyelv, amit beszéltek, ugye előtte a római birodalom, előtt volt a görög birodalom, és ezt a nyelvet beszélték az emberek ott mindenütt. Ezen a nyelven írták a Szentírásnak a szövegeit, holott ugye Izraelbe történtek a dolgok, tehát Izrael népek között héber nyelven hangoztak el Jézusnak a szavai, de görög nyelven írták a Szentírás. Még az a János apostol is, aki nem tudta rendesen a perfekt módon a görög nyelvet, de görögül írták a dolgokat. És ilyen módon az evangélium terjesztése szempontjából egy óriási jelentősége volt annak, hogy ebben a korban, ebben az időszakban küldte el Isten az ő fiát erre a földre. És még sok-sok mindent boncolgathatnánk ezzel kapcsolatban, de azt gondolom, hogy ahogy szoktuk mondani, hogy 100 szónak is egy a vége, meg kell, hogy állapítsuk, hogy ettől jobb idő nem volt. Na most talán felvetődik valakiben a kérdés, hogy az eleje az rendben van, eddig beszéltünk, hogy előbb miért nem lehetett. Viszont amikor megnézzük, hogy mondhatná valaki azt, de hát miért pont az a pillanat? 30 évvel, 50 évvel, 100 évvel később, akkor még fejlettebb volt minden. Még inkább voltak utak, még inkább tudtak az emberek utazni, még inkább tudtak kommunikálni. A római birodalom ez egy hosszú ideig fennálló birodalom volt. Hát erről nem fogok ennyit beszélni, ezt egy bővített mondattal le fogom zárni. Azért, mert Isten alig várta a megfelelő pillanatot, hogy elküldhesse az ő fiát. Neki nem volt mindegy, hogy még 30 évig az emberek az ő bűneikben élnek, vagy még 50 évig, vagy 100 évig, hanem megvárta azt a pillanatot, amikor ennek vége, amikor eljött végre az az állapot, hogy kiküldhette a fiát, és látott garanciát arra, hogy az egész világ keresztényé váljon, akkor Isten úgy döntött, hogy kiküldi az ő fiát, kibocsátja az ő fiát, és amikor kibocsájtotta az ő fiát, akkor onnantól kezdve már tudjuk a történéseket. És hogyha így tovább gondolkodunk ezeken a dolgokon, akkor látunk egy olyan nagyon fontos dolgot is az igében, hogy ez az időszak, amiben az Úr Jézus Krisztus élt, ez a zsidó nép számára egy messiás váró időszak volt. Tehát várták a messiást. A zsidók azért levél írő később arról beszél, hogy az Úr, amikor visszajön másodjára, második visszajöveteléről beszél, azt mondja, hogy azokért fog visszajönni, akik várják őt. Egy nagyon fontos kérdés ami számunkra, hogy éljük a mi mindennapi életünket, mert az Úrnak a várása nélkül is élhetjük a mi életünket, de az Úr azokért fog visszajönni, akik várják az ő visszajövetelét. És ebben az időszakban egy ilyen messiás váró időszak volt Izraelben, ezt számtalan filmben láthatjuk. A Bibliában Gamáliel beszél erről, amikor megfogják a tanítványokat, és amikor megfogják a tanítványokat, azt mondja, hagyjátok ezeket az embereket békén, mert ezek az emberek, ezeknek az embereknek előtte felkelt, ez is, meg az is előjött, ez is, meg az is, aki magát kikiáltotta messiásnak, és elkezdték az emberek őt követni, és amikor elkezdték az emberek követni ezeket az úgynevezett messiásokat, akkor végén mindig rájöttek arra, hogy nem a megfelelő személy, tehát nem ő volt a messiás, csak magát kikiáltotta messiásnak. És igazából ez a dolog engem egy olyan dologra indít, hogy itt lényegében az Isten meg az ördög közt mindig van egy versenyfutás. Majd erről beszélek egy picit, de itt az igében, a Lukács 7:19-ben keresztelő Jánosról beszél az ige, és azt mondja, hogy elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Tehát ez is egy érdekes kérdés, erről is lehetne beszélni hosszan. Egy keresztelő János, aki tudja az Úr Jézus Krisztus születésének a körülményeit. Minden tud róla, amit tudni kell. Az Úr Jézus Krisztus nála merítkezik be a Jordánban, ő nem is akarja bemeríteni, hát hogy merítselek én téged be? És keresztelő János, amikor látja ezt az Úr Jézus Krisztusnak a cselekedeteit, lát mindent, egyszer csak börtönbe vetik, és keresztelő János ezzel az üzenettel küldi oda az embereket hozzá, hogy te vagy a Krisztus. Olyan megdöbbentő nekem, hogy Istennek ez a nagy embere el tud jutni erre a kérdésre, hogy te vagy a Krisztus. És csak azért mondom ezt, mert ha az ördög keresztelő Jánosnál is el tudja érni ezt, akkor neked is hoz a fejedbe majd ilyen kérdéseket, ha még nem hozott. Igaz ez a dolog? Így vannak ezek a dolgok? Imádkozol, és az Úr nem hallgatja, mert nem is működnek ezek a dolgok. És akkor a végén lesz belőlünk egy hitetlen hívő. Mert azért a hitünket nem hagyjuk, gyülekezetbe járni kell, de jönnek a fiatalok nagy lelkesedése, nagy buzgóság, majd megtapa, majd meglátod te is, amikor nem úgy működik minden ahogy te elgondolod. Testvérek, ne legyünk soha ebbe a kategóriába, legyünk hívők, akik hiszünk az Istennek a beszédébe, hiszünk magában az Istenben. Na most, hogyha megnézzük ezt a verseny futását az ördögnek. Tehát az ördög egy nagyon intelligens lény, nagyon sok mindent tud, a Szentírás jobban tudja, mint a hívő emberek, és ő is érzi azt, hogy most már az Isten kellene, hogy küldjön valami áldást, el kell, hogy küldje most már az ő fiát, azt mondja az ördög, megyünk, mi leelőzzük az Isten, majd küldök én. És küld embereket, akik összeszednek ott néhány száz embert, és kikiáltják magukat Mesiásnak, és teszi azt az egyikkel, teszi ezt a másikkal, a harmadikkal. Miért teszi? Azért, hogy amikor az igazi Mesiás majd megjelenik, akkor az emberek majd úgy legyincsenek egyet rá, hogy ez is egy a sok közül. Ez az ördögnek a terve, ez az ördögnek a munka, hogy amikor megjön az igazi, akkor ne fogadják el. Hát az utolsó időkben, amiben élünk, mi várjuk az Úrnak a második visszajövetelét, éppen ezért az ördög bevet mindenféle ilyen praktikákat, amire az ember nézi, hogy bizonyos emberek miket nem hirdetnek az Isten nevében, és akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy kiöntsük a gyereket a vízzel. Hát az is butaság, meg az is butaság, meg az is, hogy majd az idők végén, amikor az Úr Jézus Krisztus megjelenik, akkor arra is az ember készületlenül álljon fel. Most ha az ördög akkor eszművelte, az ördög eszműveli a mi életünkben is. Az Istennek tervei vannak a mi életeinkkel, mindannyiunk életével. Vannak tervei, és nem szeretném, hogy valaki most úgy értelmezze ezt, amit mondok, hogy itt az eleve elrendelés tanát hirdetem, mert hiszek az Isten olyan mértékű, méretű munkájában, hogy adott mindannyiunknak szabad akaratot, szabad lehetőségeket, hogy megtérjünk. Tehát nem hiszem azt, hogy Isten előre leírt, hogy veled meg velem mi fog történni, és akkor ha akár mit csinálunk, ha a fejünk tetején járunk, akkor is az úgy fog történni, hanem én hiszek abban, hogy Isten adott mindannyiunknak akaratot, viszont azt is hiszem, amit itt az egyik énekünkben szoktunk énekelni, hogy a jót tervezett velünk. Jót tervezett a mi életünkre nézve. És mi emberek nagyon sokszor hajlandóak vagyunk arra, hogy ezt nem tudjuk megvárni. Mi meg akarjuk oldani a mi problémánkat magunk. Ha az Isten nem oldja meg, majd én megoldom, majd én a kezembe veszem. Hát Isten nem foglalkozik velem, Isten olyan távoli. Neki még rajtam sok milliárd embert kell igazgatni, és nem törődik az én problémám. És megoldom az én problémámat magam. Nézzük a híreket, és látjuk Izraelt, hogy harcolnak a mai időkben, milyen problémák vannak ott, és visszavezetjük a Bibliába, igen, Ábrahámnak Isten megígérte Izsákot, de Izsák meg Sára úgy gondolták, hogy hát késlekedik az Úr az ő ígéretével, és megszületett Ismáel, akinek a leszármazottjai a mai arab világ. És ezt tesszük az életünkbe. Isten tervez nekünk dolgokat, tervez az életünkben jó dolgokat, az ördög ezt pontosan tudja, és megpróbálja az Istent leelőzni. De az Isten kottából játszik, ezt mondtam az elején. És akkor, amikor ő eltervezte. Akkor, amikor ott van az ideje, ő összefüggésében látja a dolgokat. Mi úgy látjuk a dolgokat, hogy látjuk egy kicsit a mi pillanatnyi helyzetünket, de nem látjuk összefüggésében a dolgokat. Isten talán úgy tudnám jellemezni, mint amikor valaki felmegy egy magas hegyre, és ott a hegynek a lábánál ott megy egy út. És onnan a hegyről ott látszik az az autóbusz is, ami már elment, látszik az az autó is, ami most pont a hegynek a lábánál van, meg az is, ami majd nem sokára fog odaérni. Isten így látja a dolgokat. Mi meg úgy látjuk, hogy azt a környezetet, amiben most vagyunk, a múltunkra szelektíven emlékezünk, valaki felhoz valamit a múltunkba, és nem is emlékszem, hogy én olyat mondtam. A jövőnket azt meg pláne nem tudjuk, néha vannak dolgok, amit el tudunk képzelni, de nagyon sok mindent nem tudunk előre. Isten meg látja a dolgokat úgy összefüggésébe. látja azt, ami volt, azt, ami van, és azt, ami lesz. És Isten így megtervezi a te életedet, meg az én életemet. És nagyon sok embernek itt megy tönkre az élete, mert nem tudjuk megvárni az Istennek a tervét. Nem tudjuk megvárni az Istennek az akaratát. Ezért mennek tönkre házasságok, mert nem tudja egy fiatal fiú vagy egy fiatal lány megvárni az Istennek a tervét. Ha az Isten nem rendel, akkor majd én keresek. Az Isten igen megmondja, hogy miért kellene keresni egy hívő fiúnak vagy egy hívő lánynak, de a hívő fiú meg a lány azt mondja, hogy ha az Isten nem akar lépni ebben a dologban, akkor majd én intézkedem, és akkor a végén azt látjuk, hogy bizony-bizony ez nem az, amit az Isten szeretett volna, és utána az egész életük tönkre megy. Nagyon sok ilyen terület van. Viszont vannak azok a pillanatok, amit Isten odahoz elébünk, ezek a pillanatokat pedig meg kell ragadni. Emlékeztek a történetre, amikor a vakkódus ott volt az útszélen kódott, és meghallott, hogy jön arra a názáreti Jézus Krisztus, és megfogja az ő ruháját, ledobja magáról a felső ruháját, a kódus ruháját, és elkezd menni az Úr Jézus Krisztus felé, és az emberek mit mondanak neki? Ne menjél, hát nincs ide a mesternek rád. Hát ő a világnak a megváltója, most egy vakkódos, hol van ahhoz képest? Viszont ez az embernek tetszik nekem a hite, ahogyan ő állt ehhez a kérdéshez, mert ő úgy állt hozzá, hogy nem érdekel engem, ha 5000 ember azt mondja, hogy ne menjek az Úrnak a közelébe, ha most nem megyek, akkor ilyen pillanat az életemben több nem lesz. És az Úr meghallja az ő kérését a tömeg hangján keresztül, és mondja, engedjétek, hadd jöjjön ide hozzám. És tudod, mi a jó ebbe a dologba? Hogy az Istennek mindig van ideje rád, meg rá, meg mindenkire. Istennek mindig van ide, Istenhez mindig lehet jönni, mert ő az időknek az Ura. Ő megtervezte, hogy megtervezte a fiának a földre jövetelét, ő megtervezi neked az áldásokat a te életedre, megtervezi a te életedet azért, mert szeret téged, és fontos vagy neki. Az Isten alkotása az örökké valóság, Isten az örökké valóságban él az ő életét, és az ő alkotása az idő. Isten alkotta az időt, ezt mi nehezen tudjuk felfogni. Tudjátok miért? Mert valahogy, amikor azt mondjuk egymásnak, hogy neked örök életed van, akkor ezt el tudjuk hinni, meg tudjuk érteni a mi értelmünket. Hát persze, hát megszületett azon a dátumon, amit az életedben legtöbbször leírtál, megszülettél, és onnantól kezdve nincs halál, az örök élet ez. Viszont az Isten nem olyan teremtmény, mint mi, hanem Isten örökkévaló volt. Ezt nehéz megérteni. Isten kiragadott az örökkévalóságból egy kis időt, és ezt a kis időt adta nekünk, hogy ezzel az idővel sáfárkodjunk itt a földi életünkben. És ez a kis idő, amit itt kaptunk, ez semmi az örökkévalósághoz képest. Hát most mondok egy példát nektek. Most képzeljétek el azt a helyzetet, hogyha Tomi meg én ma nem ezt a feladatot kaptuk volna a pásztor Tamástól, hogy itt az igét hirdessük, meg vezesse az alkalmat, hanem azt mondta nekünk, hogy vegyetek már egy mérőszalagot, és mérjétek már le ennek az imaháznak a hosszát, mert fontos ez az adat kell nekem valahova. És mi nagy buzgóságosan jövünk mind a ketten otthonról, egy-egy mérőszalagot hozunk, veszünk erre a célra, mert otthon csak 2 méteres van, de veszünk egy-egy mérőszalagot, mert akarunk eleget tenni a pásztor kérésének, és jövünk és megmérjük ezt a helyiséget, és megállapítjuk, hogy ez 20 méter. Most mondtam valamit, nem léptem le, nem tudom, de mondjuk 20 méter. De mivel precíz munkát akarunk végezni, felírja Tomi, hogy ő megmérte, és ez 20 000 milliméter. Jövök én is megmérem az én mérőszalagommal, és azt mondom, hogy ez 20 000 és 1 milliméter. Tomi mondja, hogy ez 20 000, mérjük meg újra. Megmérjük újra, ő nála megint 20 000, nála megint 20 001. És elkezdünk ezen vitatkozni itt egymással, hogy te nem jó mész, a te mérőszalagod nem jó, te nem jó helyre tetted, mert ez pontosan 20 001. Mondanám, hogy hajba kapunk egymással, de esélytelen, ahhoz ne kéne neki is nyilatkozni. Nincs mibe kapjon nálam, úgyhogy ezt a csatát ő kihagyja eleve. Gondoljátok el ezt a helyzetet, hogy ti meg itt a gyülekezetben, az imaházban megérkeztek, miközben mi ilyen vitában vagyunk itt egymással. Hát mit mondanátok, mint Besenyei Pista bácsi? Hát normálisak ezek? Hát ez nem egy esztergályos munka, hogy egy milliméter számít. Ugye milyen értelmetlen lenne vitatkozni, hogy 20 000 vagy 20 001 milliméter? Nem értitek, hogy miért mondom, mindjárt megfogjátok, mert az életünk az örökké valósághoz képest azt mondom, hogy gyenge a hasonlat a 20 000 az egyhez, mert 20 000-től még oda lehetne valahogy a 20 001-ig érni. Az a 70-80 év, amit kaptunk az életünkben, az az örökké valósághoz képest egy nulla. Az egy semmi. És nézzétek meg, hogy mennyi energiát fektetünk abba bele, hogy ebben az egy milliméterben ott jól érezzük magunkat, hogy a következő egy milliméter, amikor jönnek utánunk a mi gyerekeink, hogy ők is jól érezzék magukat. Mennyi energiát belefektetünk ezekbe a dolgokba, és mennyi marad az örökké valóságra, mert Isten pedig az örökké valóságra hívott el bennünket, és azt akar, hogy az örökké valóságot vele töltsük. Márk evangéliuma 1.19, keresztelő János azt mondta, beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Akkor, amikor mi adventet várunk, adventet ünneplünk, akkor, amikor mi várjuk az Úrnak az érkezését, ugye Adventus Domini, az Úr érkezése, megérkezik az Úr, mi már nem azt az érkezést várjuk, ami akkor történt, mert az Úr már itt van, mi várjuk az ő visszajövetelét. És én azt szeretném mindannyiunk számára kívánni, hogy Isten találjon bennünket abban a munkában, ami nem az egy milliméterrel foglalkozik, hanem abban a munkában, ami hasznos ő előtte, amire az van megírva, hogy nem veszíti el senki az ő jutalmát, aki bármi kicsi dolgot is tesz ebben a dologban, hogy legyen ez az életünknek a legfontosabb része, hogy keressük az Urat, szeressük az Urat, szolgáljunk neki, és akkor ez a várakozási időszakunk is áldásokkal teljes lesz. Amen.
Köszönjük neked, Gyuri, az üzenetet, és akkor csak röviden reflektálnék, hogy nem vagy idős, mert te vagy a legfiatalabb igehirdetőnk, mert most álltál itt először a szószéknél, és ha ilyen volt az első, akkor milyen lesz a többi. Köszönjük a mai üzenetet, és hogy Istennek az időzítése milyen tökéletes, egy kicsit elképettem azon, hogy délelőtt, tegnap pontosan ebben a témában írtam egy dolgozatot, az Új Szövetség politikai, gazdasági, társadalmi és vallási világa, és pontosan erről szólt, hogy miért volt tökéletes az a világ az Isten evangéliumának a terjedése. Úgyhogy már csak egy éneket fogunk énekelni, úgyhogy kérem a dicsőítő csoportot, hogy jöjjön a színpadra.